Ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg karácsonyi istentiszteletünket, és énekeljük a 153. éneket az új énekeskönyvből. Így kezdődik: Ó jöjj, ó jöjj, Immanuel.
327-es ének: Ó jöjjetek hívek első versszaka lesz.
Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött a karácsonyi istentiszteletre. Többekkel már nem először találkozunk itt a karácsonynak a hajrájában, de ez mindig egy kiváltság, amikor meg is érkezünk, mikor nem csak készülünk már rá, hanem itt van az ünnep is. Úgyhogy hát Isten áldja meg az együttlétünket. Jó, hallgassuk meg akkor először Hajnak a hirdetését.
Én csak azt szeretném hirdetni, hogy az ovis gyerekalkalom nálunk lesz fent a mi nappalinkban, és nagyon várom az ovisokat, hogyha itt unatkoznak a hosszú istentisztelet alatt, akkor fel lehet hozni őket közben is, és az iskolások, az alsósok pedig itt vannak a nagy teremben. Mindenkit szeretettel várunk.
A liturgiás lapot kérem szépen, hogy vigyük majd magunkkal hazafele, mert hasznos információk vannak rajta. Hát vannak ilyen távoliak is, mint a nyári gyülekezeti tábor a Balatonnál, de most ez kevésbé szezonális. Az évvégi ünnepi alkalmainkat látjuk, hogy hogyan alakulnak. A szilvesztert szeretném csak kiemelni most közülük, hogy ugye két évente szoktunk gyülekezeti szilvesztert tartani. Egyik évben mindig gyülekezeti szilveszter van, a másikban a csoportok találkoznak, és most az év van, amikor az egész gyülekezetet várjuk ide a templomházban, és ennek a kezdő időpontját látjuk este 6 órától. Úgy gondoltuk, hogy olyan hát éjfél, 1 órakor lenne körülbelül vége a programnak, és hát bátorítunk mindenkit, aki otthon érzi magát, és szinte hazajön a gyülekezetbe, meg azokat is, akik esetleg azt érzik, hogy hát nincsen olyan sok kapcsolat még különböző emberekhez, és hogy sok ismeretlen arc van, nem is nagyon tudunk senkivel beszélgetni. Ez egy nagyszerű alkalom, amikor nem csak ülünk egy órát egymás mellett, hanem különféle játékokkal, tánccal, sok mindennel lehet ismerkedni egymással. Úgyhogy szeretettel várunk ide mindenkit. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik részt vettek az adventi alkalmakon, a készülődésben, hangosítóként, bármilyen módon. Sok embert próbáló alkalom volt mögöttünk, de több száz ember, sok hittanos és hittanos szülők is itt lehettek az alkalmakon. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármilyen módon ebben szolgálóként részt vett. Köszönjük szépen! És most pedig akkor folytassuk az istentiszteletünket, és közben én is megtaláltam a megfelelő liturgiás lapot, úgyhogy most már szinte biztos, hogy az 58. ének következik. Gyermekként jött égi lény.
Yeah.
Szent Lelk Isten, téged várunk, szentelj meg bennünket, és Isten tiszteletünket is. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten bennünket megszólító szavát, ahogyan most az Ószövetségből, Dániel próféta könyvéből olvassuk, a 10. fejezet 4-től 12-ig tartó verseiből. Ezt az ige szakaszt fennállva hallgassuk most meg. Dániel próféta írja a következőket. Az első hónap 24-én a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Föltekintettem, és láttam egy gyolcs ruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fény lett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde olyan hangos volt, mint egy tömeg zúgása. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület fogta el őket. Elmenekültek és elrejtőztek. Én magamra maradtam. Magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm. Arcom eltorzult, és nem tudtam erőmet összeszedni. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájultan roskadtam arcommal a földre. Ekkor megérintett egy kéz, és fölsegített térdeimre és tenyereimre. Ezt mondta nekem: Dániel, te kedves férfiú, értsd meg azokat, amiket mondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet. Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem: ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallott a szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. Eddig olvassuk most az igét. Áldja meg Isten az ő szavát és annak hallgatását, szívünk befogadását, megélését. Most imádságban feleljünk. Urunk, olyan csodálatos dolog azok közé, az emberek közé tartozni, akiknek valamiért megnyílhat a szeme. Nem azért, mert különbek lennének a többieknél, nem azért, mert bármit is jobban csinálnánk, hanem azért, mert a kegyelmedből dönthetsz úgy, hogy valakinek engeded látni azt, amit esetleg más nem lát. Urunk, köszönjük neked, hogy minket azért gyűjtöttél egybe, mert szeretnél a te dolgaidba beavatni. Köszönjük neked mindazt a sok kincset, értéket, amit idáig adtál nekünk, amire elvezettél, amit eddig mutattál önmagadból. Köszönjük neked, hogy úgy lehetünk itt, hogy valamennyire ismerünk téged. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy még csak nyiladozik az értelmünk, és csak sejtjük, hogy te valószínűleg létezel, vagy valakinek lennie kell, és jó lenne róla többet tudni. Hiszük, hogy ez is a te kegyelmedből van, hogy nem dugjuk be a fülünket, és nem akarunk elvakulni más magyarázatokat keresve a világ dolgaira, hanem adod a vágyat, hogy szeretnénk többet tudni arról a valakiről, akiről sejtjük, érezzük, hogy lennie kell. Ez is a te kegyelmed. És az is a te kegyelmed, hogyha esetleg már éveken, évtizedeken keresztül megtartottál bennünket a hitben, hogyha elhívtál valamikor régebben, esetleg fiatal vagy gyerekkorunkban, az életünk évei eseményei során megőriztél, a te kegyelmed kísért minket, szenvedésen, bajon keresztül is, félelmek között te vigasztaltál, te tartottál bennünket, és ha most is úgy lehetünk itt, hogy bár nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, de te vagy a mi Urunk. Köszönjük neked, ez is a te kegyelmed, hogyha ezen az úton tartottál meg bennünket. Ami közös most mindannyiunkban, hogy előtted lehetünk, és te idehoztál bennünket. Hiszük, hogy nem csak a szokás vagy az ünnep, hanem te magad adtad a vágyat a szívünkbe, hogy találkozzunk veled. Nagyon kérünk most azért, hogy nekünk is add a szemünknek ezt a megnyílását. Hadd lássunk be a mennyei dolgokba, hadd lássunk téged. És kérünk téged most ezért, hogy add a te szent lelkednek a hatalmát, erejét Gábornak, az ige hirdetőnek. Imádkozunk azért, hogy olyannak lássunk téged, amilyen valójában vagy, hogy ne vezessenek félre bennünket semmiféle más gondolatok, emberi elképzelések. Add a te tiszta igédet, add a te lelkednek a vezetését. Imádkozunk a gyerekek között, szolgálókért is imádkozunk mindannyiunkért, akik most itt vagyunk előtted, és akár ebben az épületben, akár más közösségekben találkoznak, de a te nevedben vannak együtt. Hát ígéreted szerint várjuk a te szent lelkedet. Tudjuk, hogy kegyelemből léphetünk be a te jelenlétedbe. Kérjük a bűneinknek a bocsánatát, és kérjük a te lelkednek a megelevenítő erejét. Kérjük, hogy így legyél most velünk. Amen. Foglaljunk helyet, és most hallgassunk meg egy karácsonyi verset Fejes Zsoltnak az előadásában.
Ady Endre, karácsonyi ének. Harang csendül, ének zendül, messze zeng a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba, hosszú sorba indulnak el ifjak vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn, a nagy Isten szent szerelme súgna, szálna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó lenne ünnepelni odahaza. De jó lenne igaz hittel, tiszta szívvel fohászkodni. De jó lenne leborulni. De jó lenne mindent elfeledni. De jó lenne játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, tiszta szívvel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Karácsonyi rege, ha igaz hitté válna, valódi boldogság szállna e világra. Ez a gyarló ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem lenne ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna, csak ennyi. Imádni az Istent, s egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha igaz hitté válna, valódi boldogság szállna e világra. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Most készüljünk az ige hirdetésre, és énekeljük a 21-es számú új énekeskönyvi énekünket. A sötétség szűnni kezd már.
Thank you. Kedves gyülekezet, ráhangolódtunk úgy gondolom az ige üzenetére, Isten üzenetére. Ráhangolódtunk a bevezető imádságban, az ige hallgatásában, Ady Endre fohászában, szinte olyan volt, mint egy kétségbe esett kiáltás fölfelé. És most, ha így ráhangolódtunk, akkor hallgassuk meg nyitott szívvel, füllel azt a bibliai szakaszt, aminek alapján szeretnék majd igét, jó hírt, evangéliumot hirdetni. János írása szerinti evangéliumnak az első fejezetéből olvasom, a 14. verstől a 18. versig terjedő szakaszt. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Egy verset szeretnék kiemelni, az első verset, a szakasz első versét. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kedves gyülekezet, én most olyannak érzem magam, mint egy türelmetlen rossz gyerek a karácsonyfa alatt. Nem tudom, voltak-e ilyen emlékeink, amikor ott van becsomagolva gyönyörű szépen az ajándék, és mi türelmetlenül a csomagolást, és ha nem foglalkozunk, letépjük, ledobáljuk, és arra vagyunk kíváncsi, mi van a doboz mélyén. Kicsit így vagyok a karácsonyi üzenettel is. A csomagolást, ha nem is gyűröm, tépem, de leszedem. Ugye mit gondolok csomagolásnak, nehogy valakit megbotránkoztassak. Hát egy kicsit azt látom a karácsonyi történetet, pásztorok, amit jól ismerünk. Fontos ez a történet, ezért félek, hogy a szavaim esetleg félreértés szülnek. Nagyon-nagyon fontos. De hát az mind előzmény volt. Miért örültek, kinek örültek a pásztorok, ki miatt jöttek, indultak el a bölcsek sok száz kilométer távolságból. Mi volt az eredendő ok, az a nagy történés, ami miatt mindez történt. József, Mária, Simeon, ugye a karácsonyi történet szereplői. Most az én szememben, én most ezt egy kicsit csomagolásnak látom, és most türelmetlenül egyből kinyitom a dobozt, hogy mi van benne, és a karácsonyi üzenetnek talán a legsúlyosabb megfogalmazás az a János evangéliumában van, ahol a csomagolásról, a betlehemi jászorról nem olvasunk, az igaz, de a dolgok legesleg közepébe csapunk most bele, a dolgok lényegébe, hogy mi is történt. Az ige testé lett, és lehetett látni az ő dicsőségét. Nagyon fontos és fajsúlyos ige ez, talán sokan vagyunk így ezzel, akik itt ülünk. Számomra ez az ige az életem során újra és újra visszatér. Legelőször, amikor megszólított, nem szeretném elmondani az összes találkozásomat az igével, de először életemben 27 évesen talált el ez az ige. Én 27 éves koromban eddig az igei találkozásig egy úgymond Isten kereső embernek láttam magam. Nem így kezdtem, de akkor már én kerestem. Talán, ha nem is ilyen szép megfogalmazásban, de már szinte ilyen adiszerű fohászok is már ott voltak a szívem mélyén. Bár nem hiszem, hogy így kimertem mondani, mert mi van akkor a tévedés az egész. Tehát szerettem volna hinni, de nem mertem, mert volt ebben rizikó. Nem részletezem, de egyszer egy adott helyen ez az ige megszólított, hogy az ige testé lett, és mi láttuk az ő dicsőségét, és engem ez egyszerre vágott a földhöz, és egyszerre emelt fel. A furcsa kettős érzést tapasztaltam meg, mint amit itt Dániel prófétáról olvastunk, vagy hallottunk. Találkozik ő egy furcsa emberhez hasonló lényel. Az írás magyarázók vitatkoznak azon, hogy most ez angyal volt, esetleg Gábriel, főangyal, vagy az Úr Jézus Krisztusnak egy ószövetségi megjelenése. Akár így volt, akár úgy volt, ahogy megszólította Dánielt, ez Jézusi volt, és az isteni lényel, az isteni minőséggel találkozott, mert amit átélt, az minden Istennel volt találkozásunk alkalmával, mi is átélhetjük, nem pont ilyen formában. Ugye mi történt Dániellel? Remegett, lerogyott a földre, szinte megbénult fizikailag, szellemileg is, és szüksége volt arra, hogy ez a föntről jövő szeretet lehajoljon hozzá, bíztatta, ne félj, te kedves férfiú. És ezután tudott fölállni, és ezután értette meg, amit meg kellett érteni, és tudott tovább indulni. Nem ugyanez a vázlata, a menetrendje minden egyes Istennel való találkozásunknak? Nem lehet úgy az Istennel találkozni, az élővel, az örökkévalóval, a mindenhatóval, a végtelennel, az itt élő Istennel, a teremtő Istennel. Szavak ezek, de próbáljuk felfogni azt, hogy mekkora az Isten, és nem tudjuk felfogni. De ha belegondolunk ezeknek a jelentésébe, ezeknek a szavaknak a jelentésébe, akkor az ember remegni kezd, hogy én és a mindenható Isten, én és az ítélő Isten. És így vagy úgy mi is remegni kezdünk. Megbénulunk, nincs tovább, és semmi más lehetősége nincs a tovább lépésnek, mint amit Dániel is átélt, és amit mi is átélhetünk, mint hogy lehajol hozzánk, megérint, megszólít, felemel. Az az Isten, aki azt a lényegét, azt a dicsőséges lényegét közel hozta hozzánk, hogy egyszerre igazságos és kegyelmes. Életem más pontjain is találkoztam ezzel az igével, akkor is olyan határkő üzenet volt mindig, de ezeket most nem szeretném elmondani. Azt azért még hadd osszam meg veletek, hogy miközben készültem, hát küzdöttem, ez gyakran előfordul, és vagy egy hete próbálom már egy mondatban megfogalmazni azt, hogy miről is akarok beszélni, és nem sikerült. Most nehogy megijedjetek, hogy mindig nem tudom, hogy miről szeretnék beszélni. Igyekszem mindig az igehirdetésre a készülésnél arra törekedni, hogy egy mondatban összetudjam foglalni, amiről utána szólni szeretnék. Egy nagyon kedves gyülekezeti tagunk nagypapájától tanultam ezt annak idején a teológián, hogy ha nem tudom egy mondatba összesűríteni, akkor baj van. De most nem tudtam. És akkor rájöttem, hogy nem kell nekem ezzel kínlódni. Hát ott van az a mondat, nem kell ezt bonyolítani. Le van írva, nem az ige testé lett, és láttuk az ő dicsőségét, ami az Atya egyszülöttjének volt a dicsőséget telve, kegyelemmel és igazsággal. Nem kell nekem ezen görcsölni, kínlódni, erőlködni, hogy másképp megfogalmazzam. Úgyhogy ez az ige engem most kiütött, legyőzött, a vázlatnak is sokkal jobb, mint amit én ki tudtam volna agyalni. És most egy ilyen közös munkára hívnálak benneteket, hogy egy-egy kulcs kifejezését vizsgáljuk meg, és próbáljunk meg rácsodálkozni, rádöbbenni, hogy milyen az Isten szeretete. Hogy kezdődik az ige testé lett, ugye itt az ige nagy betűvel, ige. Eszembe jutnak a dömösi gyógyító konferenciák ott a misszióban, ugye nagyon sok olyan kedves felebarátunk, testvérünk eljön oda, aki semmit nem ismer az Isten világából, a Szentírás világából, és sokan őszintén elmondják, hogy még ezt sem értik. Tehát ami nekünk gyülekezetben otthonosan forgó embereknek olyan természetes, hogy az ige. Hát az ige, az ige, minek beszélni róla. De lehet, hogy ez sem világos mindenkinek. Ugye olyan kedvesen, őszintén sok ilyen vallomást hallottam, hogy furcsálták, ige, létezés, cselekvés, történés jelentő szó. Mi az, hogy ige? Miért pont ige? Nagyon fajsúlyos kifejezés ez, ugye Az ige az Isten szava. De több az Isten szava annál, mint az emberi szó. Egyrészt, mert az Isten szava az Istenből jön, tehát tökéletes, az mindig hordoz valamit, és a mi szavaink nem mindig hordoznak, vagy csak félig meddig hordoznak. Valakinek azt mondom, hogy szeretlek, aztán ki tudja, az milyen szeretet. Valakinek azt mondom, nem zavarsz, maradj nyugodtan, és közben már azt kívánom, hogy a hátát lássam. Tehát az emberi szó tartalma az nem mindig ugyanaz. De Istennél az mindig. A forma, a tartalom más az Isten szava. Az Isten igéje, az Isten szava az valahogy Isten felénk fordított arca, az Isten velünk felénk forduló lénye, így is mondhatnám. Tehát amikor Isten igéről beszélünk, arról van szó, hogy az a nagy, az a mindenható, az az örökkévaló, az a felfoghatatlan, akinek a közelítésére is, ha jó a vevőkészülékem, akkor lezuhanok a földre, mint Dániel. Ő úgy fordul felém, egyrészt mondani valója van, másrészt az a mondani valója az egy földről felemelő, bűnöket megbocsátó, életet megújító, és örök életre átvezető, sötétségből a világosságot ajándékozó szó. Az Isten a saját lényét adja felénk, amikor odafordul felénk, és neki nincs üres odafordulása, ugye ezekkel a képekkel szeretnénk most játszani, hogy sajnos emberi viszonylatban sokszor üres az odafordulásunk is. Egymásra nézünk, és nem tudjuk, mit bámul ez, nem tudom, mi van mögötte. De amikor az Isten odafordul, akkor az van mögötte, ami, és azt meg is mondja, azt közli, kinyilatkoztatja, és abból mindig élet fakad. Ha kinyitom előtte a szívemet, az életemet. Az Isten igéje, az Isten szava, az Isten odafordulása, az egy hordozó eszköz is. Az Isten szeretetét, megmentését hordozza. Erről is sokszor beszélgettünk, ugye már itt Káposztás megyeren is. Nagyon-nagyon fontos minden élmény, amin az ember keresztül megy, érzelmi hatások, találkozások, de a leges-leges legfontosabb az Isten szava, ami gyarló emberi nyelvünket, és a Szentlélek csodája által, ami magyar nyelvünket is felhasználja arra, hogy közölni tudja velünk azt, hogy ő kicsoda, hogy ő szeretet, ő tisztaság, ő bűnöket megbocsátó, életet újító valóság, és ezt emberi szóban közli, azért közli emberi szóban, hogy az ember megértse, és el tudjak rajta gondolkodni, mérlegelni tudjak. Azt én sokszor szeretem hangsúlyozni, én így értem meg, és remélem, hogy nem tévtanítás, amit most nektek hirdetek, hogy a megtérés, a Krisztushoz való megtérés az első rendűen az egy agyi, szellemi munka, az a gondolkodásunk megújítása. Sok más vetülete is van, de nem csak érzelmi kérdés, elsősorban nem érzelmi kérdés. Elkezdek másképpen gondolkodni, mert az Isten igéje világosan megmondja, hogy te ki vagy, Csere Gábor, te kivé lehetsz, Csere Gábor, minek látod magadat, minek látnak az embertársaid, de az Isten igéje megmondja, hogy ő minek lát engem, hova vár, mi a probléma? Mit kell változtatnom? A megtérés nem egy üres fogalom, mindig valahonnan, valahova egy irányváltás is. Amikor arról beszélünk, hogy Isten igéje, akkor még a 2000 év előtti megtestesülés előtt is mindig az Úr Jézus Krisztusra kell gondolnunk. Mert a nagy mindenható, akit nem tudunk ésszel felfogni, ki számukra megközelíthetetlenül nagy és más. Ez a nagy mindenható örökkévaló odafordul az emberhez szeretetből, az emberrel való közösség építésének a vágyával, és ez az odafordulása rejtetten ott van az Ószövetségben, Jézus földi élete előtti évezredekben is. Ez egy nagyobb téma, most erről nem szeretnék szólni. De amikor a történelem egy adott pontján, és mondhatjuk azt, hogy a középpontján, a mi szemléletünkben legyen ez az emberi történelem középpontja, amikor testet öltött, igen, megszületett, mint drága kicsi csecsemő, ez is milyen szép része az Isten tervének, hogy finoman közelít, könnyebb elfogadni, könnyebb egy csecsemő által közeledni egymáshoz, mint egy morcon a felnőttel kapcsolatot létesíteni. Amikor testté lett az Isten felénk való gondolata, szava, a hozzánk kapcsolódni akaró vegyértéke, próbálom mindenféleképpen körülírni, akkor emberré kellett lennie, emberi testbe kellett költöznie, egy nagyon erőteljes kifejezés, hogy testélet, mert nem csak úgy általában egy testet jelent, hanem azt a hús, vér, szenvedni tudó, fázni tudó, megéhezni tudó, törékeny edényt, ami olyan volt, mint a miénk, akit lehetett aztán későbbi történetet ismerjük, lehetett pofozni, korbácsolni, gyalázni, leköpni, keresztre feszíteni. Az más kérdés, hogy legyőzni nem lehetett, de az már egy más kérdés. Tehát testi valóságban az Isten lelke, az Isten az ember felé fordított valósága találkozik az ember húsvér törékeny testével. És ez kapcsolódási pont. Egy kicsit gyermeki módon elképzeltem egy kémiai képletet, vagy molekuláról, hogy az a kapcsolódási pont. Nincs más kapcsolódási pont ember és Isten között, mint az ember Krisztus Jézus. És olyan szép, nagyon-nagyon fontos tanítás, kijelentés, megfogalmazás, amit itt olvashattunk, hallhattunk. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Nem láthatja senki. Ugye Mózes történetéből emlékszünk, hogy Mózes, amikor a 10 parancsolatot kapta, fönt a szövetségkötés hegyén ő akarta látni, és Isten ószövetségi nyelven, ószövetségi képekben azt mondja neki, hogy nem láthatod az orcámat, mert aki az én orcámat látja, annak meg kell halni. De valamit megmutatott neki a dicsőségéből. És itt vagyunk a karácsonyi csodában, hogy az a hatalmas erő, tisztaság, akinek az orcáját nem lehet látni, mert nem élem túl, az mégis kitalálta a módját, hogy láthassuk az ő orcáját, az ő lényegét, ami ránk tartozik, amire szükségünk van, az egyetlen, amire szükségünk van, amire igazán szükségünk van. Közel jött hozzánk, közöttünk lakott. Miért kellett emberé lennie? Csak ismétlek, sokszor, sokféle igehirdetésben, ünnepen hallhattátok már, ugye egyrészt, hogy olyan közel jöjjön, hogy megértsem, szoktuk mondani, hogy Isten sokkal több, mint Jézus, de amit Jézus elhozott Isten felfoghatatlan nagy lényegéből, az az embernek éppen elég. Szinte átalakította magát, hogy ne kelljen belepusztulnom a találkozásba. Az ember emberi szó által ért. Szintén dömösi példát, de lehet, hogy már köztetek is elmondtam, elnézést kérek az ismétlésekért, hogy mikor dömösi hallgatóságnak magyaráztam ezt, úgy próbáltam elmondani, hogy hazamegyek valahonnan, és otthon vár a kiskutyánk farcsóválva, ugrándozva, szeretett boldogságtól örjöngve, és akkor nekem kutyává kell változnom, hogy beszélgetni tudjak vele. Nem számolhatok be róla, hogy mi volt az alapige. Nem mondhatom így a karácsonyt, hogy nektek próbálom dadogni. De ha megvakarom a fületövét, aztán hanyat vágja magát, akkor a hasát vakargatom, és ezt a nagyon tartalmas párbeszédet folytatjuk, hogy okos a kutya, szép a kutya. S ő neki ezzel mindent elmondtam, visszafelé ez fordítva nem működik, ő nem lehet ember. Ennél nyilván ez egy példa, ügyetlen példa, a távolságot próbáltam érzékeltetni, hogy az Isten magasságához mi nem juthatunk fel semmiféle lelki, szellemi, vallásos tornával. Neki kell alászállni, lejönni. Hát ezért lett ember. Az ember szóból ért, nem csak a magyar is szóból ért, de azt hiszem minden nemzet, náció, íme itt a szó, testet öltött, nagyon-nagyon közel jött, és még egy oka, hogy emberi kellett lennie. Az, amire Mózesnél utaltunk, hogy aki az országát látja, az ugye meghal. A tisztátalan ember a tiszta Isten szín előtt nem állhat meg. A tiszta Isten találkozik a tisztátalan emberrel, mivel ő igazságos, és olvastuk, hogy mivel volt tele. Teljesen tele volt kegyelemmel és igazsággal, mind a kettővel. Emberi logika nehezen is tudja ezt a két fogalmat összeegyeztetni. Vagy kegyelem, vagy igazság. De itt kegyelem van és igazság. Ez az Isten logikája. Miért jött Jézus emberi testben? Mert az ember helyett embernek kellett a büntetést elhordozni. Életcsere. Az én életemet elkéri, és ad helyette egy másikat. Az én életemet fölvitte a keresztre, és ad helyette egy másikat. Az igazságnak eleget tett a kereszten, és most már nagypéntekről és húsvétről prédikálunk, de az érvényesíti a karácsonyt. Ha nem lenne húsvét, nem lenne pünkösd, akkor a karácsonynak se lenne értelme. Hát ezért kellett emberré lennie. Szeretnék még arról is szólni röviden, hogy megbotránkoztató volt az ő emberré léte, akkor is, és azt hiszem ma is. Akkor megbotránkoztató volt minden oldalról. Botrány volt a zsidók számára is. Mi az, hogy az Úr, aki ezt meg ezt mondta Mózesnek, akinek még a nevét sem szabad kiejteni, ugye ők nem is ejtették ki azt, hogy Jahve vagy Jehova, testet öltött. Azt mondja magára, hogy ő az egyszülött botrány. De más szempontból ugyanilyen botrány volt a pogány görögségnek, az akkori művelt világnak. Botrány, megbotránkozni az olyasmit jelent, hogy valamibe beleütközöm, összetöröm magam, belebotlok. Adja meg nekünk az Úr azt a kegyelmi állapotot, hogy ne kelljen nekünk az Isten dolgaiba belebotlanunk, megbotránkoznunk. Előfordul ez ma is. Valamit nem értek, túl kemény beszéd az igéből, vagy egymásnak is tudunk megbotránkozást okozni. Emberek vagyunk itt az egyházban, a gyülekezetben is. De kérjük el az Úrtól, hogy mentsen meg, ne hagyjuk magunkat, hogy beleütközzünk valamibe, ami nem a lényeg, megálljunk, összetörjünk, hátrébb csúszunk az élet útján. Ettől a megbotránkozástól óvjon meg bennünket az Isten. Látták az ő dicsőségét, és milyen volt az ő dicsősége? Az Atya egyszülöttjének dicsősége. A bibliaolvasó, gyülekezet, látogató ember érti ezt a mondani valót, az Atya egyszülöttje, az egyszülött fiú. De egy kicsit engedjétek meg még ezen is egy picit elmélkedjük, vagy gondolkodjunk, hogy milyen gazdag, gyönyörű üzenetet hordoz az, hogy egyszülött, hogy az Úr Jézus az egyszülött. Ez olyasmit is jelent, hogy egyedüli, egyedül szeretett fia. És most ne ragadjunk meg a földi családi képnél, hogy egy egyke volt, ez egy rossz irány lenne. A rangját, a minőségét mutatja, hogy egyedül szeretett fia. A legjobban szeretett, és most egy huszárvágás, ilyen kicsit lelki gondozói oldalát szeretném ennek felvillantani. Ha elhiszem azt, hogy megtörtént az életcsere, hogy az én bűn, vétek, mulasztás, adósságlevelemet oda szegezték a keresztre, és én tiszta lapot kaptam az Úrtól, megtörtént a csere. Ha elhiszem azt, hogy az ítéletnél, mert van ítélet, mert igazságos, de ha elhiszem azt, hogy azt valaki helyettem odaállt az ítélet elé, akkor el kell azt hinnem, hogy a mennyei atya, az örökkévaló, a mindenható, Jézust látja bennem. És oda szeretnék kiukadni, hogyha az Úr Jézus Krisztus volt az atya egyszülöttje, egyedül szeretette, akkor gondoljuk meg, hogy milyen minőségű és mekkora szeretet árad ránk. Akkor nem veszhetünk el. Hát ezt hinnünk kell és tudnunk kell. Ha Jézusban vagyok, nincs más kerülő út, egérút, más megoldás. A legjobb. Így tud minket szeretni Isten, és ezt úgy is meg tudnánk fogalmazni, ez is félreérthető, amit mondok, de ne értsétek félre. Nekünk sincs más lehetőségünk, azért is egyetlen. Ez csak egy út vezet az atyához. De a mennyei atyának sincs más lehetősége, hiszen igazságos és kegyelmes. És ennek a feszültségét csak ott lehetett megoldani a nagypénteki kereszten. Az atyának sincs más. Ez az egyetlen lehetősége, hogy az ő szeretetét, hogy az ne csak egy elmélet maradjon, az ő szeretetét kézzel foghatóan, valóságosan a mi életünkbe oda tudja adni. Gyönyörű, szép ez. Egyszülött, az egyedüli közvetítő, egyedüli lehetőség, az élet maga. Az egy más kérdés, hogy tudom-e hinni, vagy nem tudom. Más kérdés, hogy mennyire tudjuk ebben egymást bíztatni. Lehet, hogy már én is túlbeszéltem magam, és már fáradtok, de akkor az ige hirdető hibája, az mindig az emberi hibák, de nem az Isten hibája. Egyedüli megoldás, és olyan jó erre rácsodálkozni. Az ige testélet óriási esemény, hatalmas ajándék, meglátni, megismerni, megízlelni az Isten lényét, ma a dicsősége azt is jelenti, hogy ami a lényéből átárad. És azt érthetjük meg belőle, hogy egyedüli út, de ez az, ebben az egyedüli út, ez nem szegénység, ez gazdagság, ebben minden benne van. És azt látjuk, hogy kegyelem is, igazság is, hiszen mind a kettőre szükségünk van. Várjuk a kegyelmet, és szenvedünk az igazságtalanságtól. Sajnos önző módon általában ugye ez úgy működik, hogy a másik igazságtalansága fáj, sajátomat nem veszem észre, de ennek a gyökere azért ott van, hogy elviselhetetlen az az élet, az az állapot, az a világ, ahol hiányzik az igazság. Mennyire kell, de a kegyelem is kell, a kettő együtt, és ezért jött az Isten fia, az egyszülött, az egyedül szeretett, ezért lett testi az ige, ezt ünnepeljük ma. Isten áldja meg az ünneplésünket, Isten áldja meg a gondolkodásunkat, hogy forgassuk magunkba az ige üzenetét, csodálkozzunk rá, hogy emberi szavak, de kínlódva próbálunk olyanokat megfogalmazni, ami felfoghatatlan és nagyon nagy ajándék. És az úrvacsora közösségében is majd erre csodálkozhatunk rá, és meríthetjük ezt az erőt. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre énekelt imádsággal. A 329. énekünk első három versét. Itt állok jászolott felett.
Yeah.
csendesedjünk el, és szólítsuk meg Urunkat imádságban. Mennyei Atyán, köszönjük neked ezt a felénk forduló részedet. Köszönjük, hogy felénk fordítod az orcádat, úgyhogy túlélhetjük azt. Felénk fordítod az orcádat, úgyhogy megtisztítasz, felállítasz, új irányba indítasz. És köszönjük, hogy a távlatok is olyanok, hogy ezt észre fel nem foghatjuk. De köszönjük az ígéretedet az örök életről. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy benne volt ebben valami titokzatos módon a te engedelmességed, a te önkéntességed, a te szereteted is. Köszönjük, hogy te magad vagy a szó, az ige, a megváltó szeretet, az életünk megoldása. Könyörülj rajtunk ebben a percben is, hogy tudjuk bizalommal megnyitni az életünket, gondolatainkat, érzéseinket, mindent megnyitni és letenni te eléd. Mutasd meg, hogy hol kell megállnunk, hol kell indulnunk, mire kell nemet mondanunk, mire kell igennel válaszolnunk. Mit kell vagy kellene elhinnünk, mit kell komolyan vennünk. Kérünk, hogy erősíts, tisztíts bennünket. Kérünk, hogy add szent lelkedet, hogy értsük és szeressük, ami tőled való. Add szent lelkedet, hogy átéljük azt, hogy öröm a veled való élet, nem szenvedés, nem izzadság, nem törvények rácsálása, hanem szabadság, élet és öröm és békesség. Kérünk, hogy mutasd meg ezt nekünk, külön-külön is kérünk ezért, de imádkozunk a közösségünkért, gyülekezetünkért, legyen gondod erre a gyülekezetre, hálát adunk, hogy eddig is volt, és kérünk, hogy ezután is legyen. Vigyázz a mi hitünkre, és adj ébredést, és adj elmélyülést, hogy tudjon beléd gyökerezni a hitünk, reményünk, a szeretetünk. Imádkozunk azért, hogy szomorúságainkat, veszteségeinket, bizonytalanságainkat is te hordozd, hogy megértsük, hogy velünk vagy veszteségben, szomorúságban, betegségben, mindenféle nehéz helyzetben. Adj nekünk reménységet, hogy van tovább, mindig van tovább, és ez a tovább az nálad van, egyedül nálad. Köszönjük, hogy itt vagy, ahogy ígérted, köszönjük a biztatásodat, az imádságra, az örgetésre, a keresésre. Áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged, mert méltó vagy rá. Amen. Most együtt hangosan imádkozunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten tiszteletünk záró énekeképpen énekeljük most a 95-ös énekünket, Jézus tiszta lényed nézve. És fennállva énekeljük ezt az éneket. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Boldog karácsonyt, áldott ünnepeket kívánunk mindenkinek.